kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. A gázai övezetben kialakult súlyos humanitárius helyzet, a túszok szabadon engedése és Jeruzsálem városának védett státusza szerepelt napirenden Mahmoud Abbas, a palesztin nemzeti hatóság elnöke vatikáni látogatásán, akit Ferenc pápa is fogadott, közölte a Szentszék. Az egyházfő és Mahmoud Abbas találkozóját követően a szentszéki államtitkárságot vezető Pietro Parolin bíboros és a vatikáni külügyminiszterként ismert Paul Richard Gallagher fogadta a palesztin elnököt. A vatikáni közlemény szerint a felek kiemelték a katolikus egyház szerepvállalását a palesztin társadalom életében, ami a Gázában kialakult súlyos humanitárius helyzetben is megnyilvánult. A szentszéki egyeztetésnél minél előbb tűzszünetet sürgettek, és minden túsz szabadon engedését. A felek reményüket fejezték ki, hogy a 2025-ös jubileumi szent évben a zarándokok visszatérhetnek a szent földre. Csaknem 1 milliárd forintból létesül 105 új férőhely Budapesten a fogyatékossággal élők számára, jelentette be a belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára. Fülöp Attila elmondta, a tárca pályázatán 13 önkormányzati, egyházi és civil szervezet nyert, hogy új férőhelyeket hozzon létre. 35 évre emeli a kormány a babaváró hitel felvételének korhatárát, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter. A miniszter kifejtette, a korhatár emelése azt jelenti, hogyha 35 éves koráig egy házas pár azt vállalja, hogy 5 éven belül az első gyermek megszületik, akkor jogosult lesz a babaváró támogatásra. A családok évvégi kiadásaira tekintettel a korábbi évekhez hasonlóan idén is hamarabb kapják meg a decemberi családtámogatási ellátásokat, az arra jogosultak, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A decemberi gyest, gyetet és családi pótlékot az elmúlt évek gyakorlatainak megfelelően idén is még a karácsonyi ünnepek előtt megkapják a családok. Akik a lakcímükre kérték az ellátást, azoknak december 20-ától kézbesíti a Magyar Posta, a bankszámlákra pedig ugyancsak december 20-án utalja a támogatást a Magyar Államkincstár. Idén minden tankerületi központ pedagógusai évvégi jutalomban részesülnek, még a tankerületi vezetők és az ott dolgozó kormánytisztviselők nem kapnak ilyen juttatást, közölte a Klebersberg központ a Népszavával. A jutalom összege bruttó 75 ezer és 150 ezer forint között lehet, attól függően, hogy mennyi plusz munkát vállaltak az oktatók. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dolgozók szintén részesülhetnek a bónuszban. Várhatóan a jövő héten kezdődnek el a kifizetések. Elhalasztotta a kormány a szépkártyák kötelező digitalizálásának kezdetét. A határozat szerint nem 2025. január 1-től, hanem csak jövő szeptember 1-től lesz kötelező digitalizált formában is biztosítani az új szépkártyákat a szolgáltatóknak. Megjelent a NAV oldalán, hogy mennyi lesz 2025. januárjától a benzin és a gázolaj jövedéki adója, írja az Infostart. Az emelés mértéke megegyezik a júliusi fogyasztói árindexel. Erről a kormány még idén októberben rendelkezett egy adótörvény módosítással. 2025. januártól a benzin jövedéki adója 4,1%-kal emelkedik, amely megegyezik a 2024. júliusi inflációval. Mivel a jövedéki adót is terheli a 27%-os áfa, ez a lépés a benzin esetében 11, a gázolajnál 10 forintos azonnali drágulást jelent a kutakon januártól. Híreink végén az időjárásról. Általában közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, és helyenként kisebb zápor, hózápor, havas eső is előfordulhat. Az északnyugati-nyugati szél többfelé megerősödik. A Dunántúli középhegységben viharos lökések is kialakulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 8 fok között alakul.
Reklám. A Székesegyház szomszédságában várja vendégeit a Bazilika Látogatóközpont. Olasz kávé különlegességek, sütemények, frissítők, forralt bor, Stümer szaloncukrok és csokoládék széles választéka, az egri érsek borai, ajándékok és emléktárgyak. A látogatóközpontból indulnak a tárlatvezetések a Bazilikába, az Altemplomba és az Északi Toronyba. A Bazilika Látogatóközpont minden nap 8.30-tól 17.30-ig várja kedves vendégeit.
Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Forró italok, gasztro élmények, ünnepi fények, meghitt hangulat, Eger Advent. Ezen a hétvégén színpadon a Kozma Orsi Kvartett, a Horányi Juli Advent Akusztik és sokan mások. Eger Advent, több mint egy ünnep. Részletes programok www.egeradvent.hu.
Nyereményeső a Szent István Rádióban. Reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjunkat, egy Fuji Instax Mini 11 fényképezőgépet, amit az Egri Fuji Fotócentrum ajánlott fel. A fődíj sorsolása december 20-án reggeli játékunkban lesz. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Digitális képkeretek, fényképes ajándéktárgyak széles választéka a Fuji Fotócentrumban a Kisdobó tér 8 szám alatt.
Megjelent az új ember december 15-i száma, a tartalomból. A Notre Dame újjászületése, prófétai szimbólum, Ferenc pápa üzenete. Interjú a szíriai nunciussal Damaszkus elfoglalása után. A szolidaritás útja az élet áldozatig. Megemlékezés a vértanú halált halt Ervin Gáborról és édesanyjáról. Adventi ajándék. Erdő Péter bíborost a Heves vármegyei nagykökényes díszpolgárává választották. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Egyszerű, csak tedd, amit én, és hallgass, hogy nő a fű, zene az is, ahogy földet ér. Az őszi szélben a hulló levél, nagy titkot nem mondok el, ne várj. Ne várj csodát, hogy állíthatjuk meg az időt, nem tudom, de egy lassú dalatán még nyújthatnánk a pillanaton, csak játsszuk el, hogy messze a hol.
nekem pont elég. Ma nem kell több hang, és nem kell sok fény nekünk. Hova rohansz, nem szalad el a világ, ki csak a távolba néz, a semmit sem lát. Hidd el, hogy fel kell a nap, s a föld forog. Messze a holnap.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt Gergely Miklós, nemzetközi borszakértőt. Isten hozta önt nálunk a Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségének stúdiójában.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm a meghívást, hogy újra itt lehetek és beszélgethetünk.
Mindörökké, amen. Téli időszakban beszélgetünk, ilyenkor a téli időszakban milyen jó tanácsokat is tudna adni kedves hallgatóinknak ön, nemzetközi borszakértőként?
Azt szeretném mondani, és azt a tanácsot szeretném adni a kedves hallgatóknak, hogy ilyenkor át kell nézni a borkészletünket, különösen vonatkozik ez a technológiai borokra. A technológiai borok potenciálja az maximum egy év, talán ha jól tároljuk, akkor másfél év. Ezeket ilyenkor vagy elfőzzük, vagy pedig el kell fogyasztani, illetve forralt bort tudunk belőle készíteni. Különösen vonatkozik ez a rozéborokra. A rozéborok ilyenkor már elfáradnak, a színük rozsdás lesz, a színsav elmúlik belőlük, és ezeket a borokat el kell főzni, és ezekből a borokból is, a rozéborokból is nagyon kiváló forralt bort lehet készíteni.
Ebben a ködös és nyírkos időszakban szokássá vált forralt bort fogyasztani. Ez régen kvázi mint egy orvosság volt. Különböző fűszereket borral fölmelegítettek, felfűztek, leszűrték, és utána ezeket iszogatták általában délután, A magyar ember igazán délben nem iszik bort, de hogyha ilyen nagyon hideg van, és nagyon ködös az idő, akkor hát meg lehet ezt próbálni. Tehát a régi múltban ez egy orvosság volt, most pedig úgy hívjuk, hogy úgynevezett partital elnevezése. Partikhoz, összejövetelekhez készítjük ezeket a borokat.
Milyen is a forralt bor? Ugye hát fel kell forralnunk, na de milyen bort forralhatunk fel?
Egy jobb minőségű bort kell felforralnunk, ezt mindig elmondom, a jó bor, a szép bor és a nagy bornak a tulajdonságait. Ez egy ilyen felsőbb, középolcos bornak kell lenni, egy egyszerű technológiai bornak. És nagyon érdekes, hogy én is nézem a recepteket, és mindig egy liter borra írják a recepteket, de hát ugye egy liter bort, úgymond minőségi borban nem tudunk vásárolni, csak 0,75 literest, illetve hogyha nagyon minőségit veszünk, ott azért vannak fél litereseket, gondoljunk Tokajra, nyugodtan ki lehet ezt a nevet mondani, vagy egy késői születelésű borra, ott fél liter, tehát akkor két palackkal kell venni, és mindig száraz borra kezdünk. Tehát száraz borból csinálunk forralt bort, most nagyon divat különböző édesített borok, ez a technológia fejlődésével jutottunk idáig, hogy tudunk édes vagy édesebb vörös bort készíteni.
Vörös borból készül jó forralt bor, vagy fehér borból is?
Fehér borból is készülhet nagyon jó forralt bor. Az a lényege, hogy ennek egy ilyen testesebb bornak kell lennie, tehát nem egy vékony bornak kell lenni. Igaz, mi majd teszünk hozzá olyan dolgot, ami egy kis testet ad neki. Hogyha fehér borral gondolkodunk, akkor elsősorban furmint, olasz rizling, illetve illatos fajták, különböző muskotályok, vagy írsai olivér, ezekre kell gondolnunk. De hát vörösbor pedig nyilván egy kék frankost, vagy egy merlót, vagy egy egyszerű házi vörösbort, hogyha van így palackozva, az megfelel.
És milyen újdonságokról számolhatunk be?
Hát egy újdonságról szeretnék beszámolni, én is döbbenettel látom, hogy eddig a rozé szezon mondjuk Szent Márton napjától bezárult, és én is ezt tanultam, és ezt adom át a hallgatóknak. De most döbbenten látom, hogy karácsony táján is már tavaly évben is lehetett nagyon jó minőségű száraz rozéborokat vásárolni. Ez nyilván a technológia fejlődéséből van, és amióta a kódszámmal vannak ezek a középkategóriás borok megjelölve, tehát a technológia megengedi, és bizony nagyon remek rozékat lehet inni, csak valahogy nem érzem, hogy ez egy hideg időben jó egy ilyen friss üdebor. De rozéból is megnyugtatok mindenkit, nagyon kiváló és nagyon érdekes forralt bort lehet készíteni, már csak a színe miatt is.
És ha minden igaz, akkor egy konkrét recepttel is érkezett ide hozzám. Ha már forralt bor, akkor most mondjuk úgy, hogy forralt bor Gergely Miklós módra, nos hogyan is készül az ön forralt borra?
Egy nagyon egyszerű receptet mondok, mivel mondtam, hogy mindig egy literre vannak általában ezek kikalkulálva, ezek a fűszerek, én mindig azt szoktam mondani, hogy nem a bort kell forralni, mert ha elforraljuk a bort, akkor elforraltuk az alkoholt is belőle. Persze van, amikor ez a cél, hogy ne legyen benne alkohol, hogyha gyerekek is vannak, vagy idősebb emberek vannak, akkor nyilván fel kell rendjobban forralni, de van az a 2 deciliter víz, amit oda teszek forralni, és mikor már forr, akkor teszem bele a hozzávalókat. És majd utána ezt öntöm fel gyakorlatilag az én egy palackborommal, tehát a 0,75 literrel. Tehát ez az alapreceptje, és akkor nézzünk, hogy mit teszünk bele, milyen fűszereket teszünk bele. 1 szál fahéj, az mindenképpen szükséges hozzá, akkor 3-4 darab szegfűszeg, 1-2 darab csillagánizs, 2 kicsi szeletke gyömbér, nagyon kell rá vigyázni, mert csípős, tehát csak nagyon vékony szeletet szabad tenni, és 1 citromhéja, illetve 1 narancshéja is belekerül. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mintha egy krumplit hámoznék, úgy kell meghámozni ezeket a citrusos gyümölcsöket, tehát a fehér része az már rajta marad a gyümölcsön, tehát nekünk arra nincsen szükségünk. Tehát csak a héjára van, természetesen, ha nem bió, akkor kefével alaposan, langyos vízzel jól le kell súrolni. A végeket le kell vágni, tehát azt nem szabad beletenni, mert keserű lesz tőle az ital. És ízlés szerint 4-5 evőkanál cukor is szükséges, ugye, mert száraz borról beszélünk, és nagyon száraz, akkor szinte egy vívőanyag olyan lesz a cukor benne. Én a barna cukrot használom, ha van otthon jó, ha nincs, akkor teljesen megfelel egy egyszerű fehér cukor is.
Hogyan tovább és hogyan tálaljuk, hiszen a forralt bort is nagyon fontos, hogy milyen poharakba öntjük, hogyan adjuk a kedves vendég elé.
Ezt 10 percig forraljuk gyakorlatilag ebbe a vízbe, és akkor utána hozzáöntjük a bort, ezt már említettem, utána van még egy művelet, amit vagy teszünk, vagy nem, hogy leszűrjük az egészet. Tehát érdemes leszűrni, és utána a maradék gyümölcsökkel díszíteni esetleg, narancsdarabkákkal, én a citromot nem teszem bele, mert elkeseríti az egészet, de gyönyörű poharakba lehet egy darab csillagánizzsal, nagyon-nagyon-nagyon szép dolgokat lehet készíteni, hát egy baja van, hogy kihűl nagyon hamar a forraltból, és akkor már ugye okafogyott, tehát ilyen nagyon nagy poharakat nem lehet. De egy egyszerű csésze, bögre, az is elég.
És ha nem fogyasztja el az ember mondjuk egy hamar, akkor illik a forralt bort újra forralni?
Illik újra forralni olyannyira, hogy hát nyilván akkor már nem lesz annyi alkohol benne, mert hogyha vagy forralom, hát forralni nem szokták, inkább melegíteni, de ha megmarad, nyugodtan le lehet hűteni, hűtőbe tenni, még másnap is jó lesz, az felmelegítve délután, tehát felmelegíti a testet, talán a lelket is kismértékben.
És nagyon fontos, hogy munka után, tehát olyan tevékenység után fogyasszuk a forralt bort, amikor már mondjuk nem kell autóba ülnünk, és nincsenek nagyobb feladataink és tevékenységeink.
Igen, hát ebben mindenképpen marad alkohol, tehát butaság lenne azt mondani, hogyha teljesen felforralom, akkor aztán ebből nagyon nagy mennyiséget lehet inni, sőt, ezekből az anyagokból is azért van némi úgymond toxikus hatása is. Tehát az alkohol, meg ezek a fűszerek, a cukor, tehát azért ez...
Ez vacsora után igazán jó.
Ez mondjuk vacsora után igazán jó, vagy egy délután esetleg beszélgetéshez jó, vagy ha elmegyünk kirándulni, akkor egy nagyon keveset, vagy nagyon jó eset, de csak egy pohárkával, egy csészével. Ilyenkor már nagyon hideg van, fázunk, didergünk, ködös idő van, és ilyenkor mindig jól esik egy nagyon egyszerű és könnyen elkészíthető leves helyi alapanyagokból, és amiben egy kevés bort is bele lehet tenni, sőt kötelező is ebbe a levesbe betenni ezt a bort, nem sokat, kb. Egy deci bort. Ez a leves, ez egy hagymaleves, mégpedig ez vörös hagymából készítjük, de gyakorlatilag ez egy fehér jellegű leves lesz, könnyebb száraz bort tennék bele.
Akkor hallgassuk meg, hogy hogyan is készül ez a hagymaleves.
Veszünk 5-6 darab vörös hagymát, ezeket szépen megpucoljuk és felvágjuk, és egy nagyon kevés vajon ezt megfonnyasztjuk. És utána egy olyan 5-6 gerezd fokhagymát teszünk hozzá, felöntjük a borral, és felöntjük egy zöldséges alaplével, és felrottyantjuk ezt az egészet, és belereszerünk egy nagyon kevés sajtot.
És milyen sajtot használ ehhez a recepthez?
Én egy parmezán sajtot szoktam használni, igaz, hogy ez nem egy olcsó sajt, de gyakorlatilag ez egy fűszernek való, tehát egy nagyon keveset kell csak beletenni, és nagyon-nagyon szép ízt ad. És akkor azt a végén megint felrottyantjuk, és készen vagyunk a levessel. Most ehhez, hogy ez egy tartalmas legyen, ez egy sűrű leves végül is, aki szeretné, aki szerecsendiót is lehet belereszelni. És ehhez egy ilyen sajtos bagettet szoktunk adni, egy sajtos kenyeret gyakorlatilag, amit úgy csináljuk, hogy fölmelegítjük a sütőt egy olyan 150-160 fokra, és egyszerű szikkadt kenyeret kicsit megvajazunk, és erre rá reszeljük a sajtot. Ez lehet egy egyszerű sajt is, de hogyha van egy kis parmezán, az még jobb lenne, és akkor ezzel a gyakorlatilag kvázi krutonnal ezzel esszük ezt a levest. Tehát egy olyan fél deci bort teszünk bele, akkor még egyszer ezt elmondom, körülbelül egy olyan fél deci, vagy lehet egy deci bort is beletenni, akkor, amikor tesszük az alaplevet, és fel kell rottyantani az egészet. És ez egy nagyon kiváló és annyira egyszerű leves, hogy elrontani sem lehet, ízlés szerint sózzuk. Ez egy nagyon jó tartalmas leves, különösen ezzel a krutonnal.
És a leves után milyen borokat fogyaszthatunk?
Van egy mondás, hogy a leves után nem iszunk bort, tehát ez a fő szabály, de van egy ilyen mondás, hogy nem iszunk bort leves után, de jól esik. És hát ezután a leves után is, hát hogy mit nem iszunk, az teljesen biztos, hogy tudom. Hát mondjuk vörösbort, egy nehéz, taninos vörösbort, savhangsúlyos, nehéz, taninos vörösbort, ez biztos, hogy nem iszunk hozzá. Biztos, hogy nem iszunk forral bort, mert melegre meleget, szóval hát az valószínű, hogy nem jó, vagy nem lesz egy élmény. De egy ilyen egyszerű, könnyű, laza olasz rizlinget, vagy egy nagyon egyszerű furmintot azért úgy jól esik hozzá, ha sok ruton tettünk különösen.
Libyan, ne nagy itt remédik,
A forralt bor mellett pedig még az almapuncsról is fogunk beszélgetni. Almapuncs, ez is egy divatos téli ital?
Igen, az almali az viszonylag olcsó Magyarországon, és ezért egyre jobban divatban jön így gyümölcsösebb és elérhetőbb levegből készíteni. Hát nálunk nyilván az almali az, ami viszonylag olcsó, és minden kereskedelmi egységben elérhető, és nem 20%-os a gyümölcs tartalma, vagy esetleg 10 vagy nyomokban van gyümölcs benne, hanem még talán 100%-ost is lehet venni. Hát nyilván a minél magasabb gyümölcs tartalmút válasszuk, és legyen szűrt.
Mitől is almapuncs akkor az almapuncs?
Gyakorlatilag a receptje az szinte majdnem ugyanaz, mint egy forral bornak. Tehát a hozzávalók, legyen egy liter 100%-os almalé, nem feltétlenül fontos, hogy 100%-os legyen, alacsonyabb százalékosak is jók, a magyar almalék tényleg kiváló, tehát azt lehet mondani, 2 deciliter víz, 1 darab narancs, 1 darab citrom, 1 darab alma, akkor megint 2-3 szegfűbors, 2 csillagánis, 1 evőkanál méz a végén, és 2 deciliter rum, ettől lesz puncs. És akkor gyakorlatilag ugyanaz a menete szinte, mint a forral bornak, hogy ezt a vizet föltesszük, felforraljuk, ebbe beletesszük a citrusoknak a héját, úgy szeleteljük a citrust, hogy a fehér része nem maradjon benne, és ezt kb. 10 percig forraljuk, és mikor levettük a tűzről, akkor felöntjük az almalével. Az almalével együtt már csak inkább melegítjük, mert akkor ez a gyümölcsösség el fog menni belőle, és itt inkább az a cél, hogy itt gyümölcsösebb legyen, tehát csak vissza kell melegíteni gyakorlatilag, és akkor visszamelegítettük, csak azért, hogy oldódjanak a dolgok, akkor levesszük a tűzről, és belekeverjük a mézet. És akkor ez a méz elolvadt, tehát itt nem cukrot használunk, hanem ez jól megy hozzá a méz. Kicsit ilyen opálosabb is lesz talán tőle az ital, de ezt is le lehet szűrni. Sőt, én szeretem leszűrni. Utána azt csinálom, hogy amikor leszűrtem, akkor egy kicsit, ha meghűl, akkor ezt a 2 decilitrányi rumot beleteszem. Nyilván, ha gyermekek vannak, idősek vannak, vagy nem fogyasztanak alkoholt, akkor nem, mert azért ez nem kevés 2 deciliter rum, hát mondjuk az, hogy durván 1 liter folyadékban van feloldva, de azért ez úgy elég hatásos a rumoknak, olyan 30-35% az alkoholtartalma. Itt egy barna rumot használunk, semmiképpen nem ilyen commerce rumokat, vagy ilyen rumos, ízesítésű, szeszes italokat, hanem hát sütésnél is érdemesebb vásárolni egy rendes barna rumot, és akkor az szinte majdnem végidőkig elég.
És hogyan szolgáljuk fel a vendégeknek az almapuncsot?
Itt már azt csináljuk, hogy említettem, hogy 1 darab almát azért hagyjunk meg, sőt, meg is hagyjunk 1 darab almát, azt megmossuk és szépen felszeleteljük nagyon apró darabkákra, és itt a narancsot is felszeleteljük apró darabkákra, a citromot megint nem tesszük bele, mert értelmetlen, hogy elkeseredjen ez az egész. Most ezt az almapuncsot azt igazán nem ajánlom, hogy másnapra is hagyjuk, tehát
ez frissen jó.
Ez inkább talán frissen jó. Próbáljuk egy 1,5 litert elkészíteni, tehát nem 1 litert elkészíteni, de ezek a fűszerezések, vagy hogy mennyi mézet tegyünk hozzá, ez mind ízlés kérdése, tehát vannak nagyon aromás almalevek, tehát nem mindegy, milyen almából van az az almalé, és akkor már kicsit azért változik ez a recept, hogyha nagyon aromás az az almalé, akkor nem kell sok fűszert beletenni, mert akkor hát egy nagyon nagy ízkavalkád lesz.
Puncsról beszélünk, ez esetben almapuncsról. A puncs az egy tipikusan téli ital? Mert ugye hát van a fagyis puncs, valamint van puncs szelet süteményben, de a puncs egy téli italnak is a neve is. Mitől puncs a puncs?
Igen, a puncs ez egy téli ital, olyan vidékeken alakult ki, ahol nem nagyon van bor, vagy nagyon rossz minőségű a bor, ezért fel kell valamivel javítani. Hát ugye mivel javítjuk fel? Általában rummal. Tehát Magyarország nem egy rumtermelő ország, sőt ez egyáltalán nem egy rumtermelő ország, de mindenféle kereskedelmi egységben lehet vásárolni, és nagyon jó minőségben, vagy közepesnél talán valamivel jobb minőségben, inkább azt mondom, egy 1,5 liter, és én azt gondolom, hogy érdemes beszerezni, főleg háziasszonyoknak is a süteményeket ezzel ízesíteni, hisz talán nincs olyan sütemény, amiben nem kell 1-2 kanárum, legalábbis így visszaemlékezne nagyanyámtól. És hát ami marad, akkor az pedig el lehet így almapuncsnak, vagy másféle puncsnak készíteni. Végül is a borból is készíthetünk puncsot, akkor ugyanaz a recept, mint a forralt bornak a receptet, csak akkor felhúzom ezzel az alkohollal, tehát még inkább bővebbé teszem, tehát testesebb lesz, de ezáltal tüzes lesz, igen tüzes, ami azt jelenti, hogy hát nagyon vigyázni kell vele, mert nagyon úgymond itatja magát.
És kis mennyiség jó ebből is, hiszen a nagy mennyiség a túlzott alkoholtartalom miatt biztos, hogy megárt.
Nem csak a túlzott alkoholtartalom miatt, hanem olyan fűszerek vannak, amivel hát igazán nem jó, ha a gyomor abba ázik. Tehát azért az nem arra van kitalálva, hanem ezek, ez egy nagyon jó kifejezés, ez a parti ital, ami mostanában közszájon van. Mert partit mindenki ismeri, mindenki tart, egyébként barátkozunk, beszélgetünk, jól érezzük magunkat, és hát ez a mi kultúránk olyan, hogy valamit szoktunk inni hozzá. Hát nem málnaszörpöt, habár lehet kiskorunkban málnaszörpöt, de most már így, amikor az ember felnőtté válik, akkor bizony kismértékben, de engedjen meg magának ilyen italokat, főleg olyanokat, hogy ezeket azért szeretem, ezeket magunk készítjük el, olyanok vagyunk, mint egy kis bármixer gyakorlatilag, csak lábassal dolgozunk meg, egy fakanállal dolgozunk meg, egy szűrővel dolgozunk, tehát ezt nyilván nem tudjuk dobálgatni, meg nem olyan látványos, inkább a látványossága a degusztálásba merül ki, tehát hogyha szépen degusztáljuk, nagyon szép üvegpoharakba teszünk alá kis tányért például, és akkor különböző gyümölcsdarabokkal kidíszítjük, akkor ez bizony nagyon, nagyon mutatós és ütős lehet lenni, és társaság az fogja mondani, hogy szerethető. De ha csak kirándulni megyünk, vagy gyorsan akarjuk ezt elvinni valahol, vagy egyszerű termoszba is el lehet vinni, de akkor mindenképpen le kell szűrni, és nem kell beletenni gyümölcs darabokat, mert szét fog ázni, és akkor egy ilyen nagyon nem szerethető ital lesz belőle, mert hát ilyen opálos lesz az egész. Szeretjük a tiszta italokat, tehát a kicsit átlátszóbb italokat.
És ha magunk, saját magunk bármixerei vagyunk, tehát tudjuk, hogy mi kerül bele a forralt borunkba és az alma puncsunkba, azokba az italokba, amelyeket mi készítünk el saját magunk, saját kezűleg.
Igen, ez így van, és ennek gyakorlatilag egy ilyen kis szertartása is van, mert a társaság előtt is ezt el lehet készíteni, hiszen minden hozzávaló, ez gyakorlatilag egy háztartásban adott hozzá. Bort kell megvenni, az almalevet kell megvenni.
És ahogy beszélgetünk, arra a következtetésre jutottam, hogy a magyar ember, ahogy szeret beszélgetni, valóban így, akkor kortyonként fogyasszuk ezeket az italokat. Tehát egy kicsit kortyolunk, kicsit beszélgetünk, kicsit kortyolunk, kicsit beszélgetünk.
Igen, ezt valóban így kellene, nyilván most egyszerre nem lehet egy decit úgymond lehúzni, csúnya szóval mondani, ezt valóban kortyolgatni kell, már csak azért is, mert forró, tehát, hogy ennek okán is, sőt szerintem ez még pont jó, hogy így van. Különben hidegen nem jók ezek az italok. Tehát én megkóstoltam, egyáltalán nem jó, tehát mindenképpen meg kell melegíteni, hogyha még marad is.
És ennek inkább a forralt bor a kedvence, vagy az almapuncs?
Én a naturbort szeretem, mert nekem az a dolgom, hogy én a borról adjak egy, vagy mondjak egy ítéletet akkor és ott és most. Ezek a dolgok, amiket ebbe beletettünk, ez mind csak megtévesztő, és elviszi a bornak az eredeti világát, tehát eltávolít ettől a bor világtól, és ez megtévesztő lehet, tehát nekem nem ez a dolgom, ez egy csak egy hobbi.
De ilyenkor a téli időszakban azért ön is megengedi magának.
Én mindig megkóstolom, de én igazán tisztában szeretem a bort. Tehát a borokat úgy önmagában, az önmaga szépségért, az önmaga világáért kóstolom a borokat.
Gergely Miklós nemzetközi borszakértőnek köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm szépen önnek a forró ital recepteket, áldott adventi időszakot kívánok önnek, és természetesen áldott karácsonyi ünnepeket is.
Én is köszönöm, és viszont kívánom a hallgatóknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban Takács Mária Clarissa, ferences szegény gondozó nővérrel beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Szeretettel köszöntöm Clarissa nővért rádiónk mikrofonjánál, és kérem szépen, hogy készítsen fel minket, készítse fel a szívünket advent harmadik vasárnapja, az öröm vasárnapja alkalmából.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Egyre közelebb vagyunk karácsony ünnepéhez, úton vagyunk Betlehem felé, együtt haladunk, egyre jobban közeledünk, és ez az öröm vasárnapja is azt mutatja, hogy kitartást, ne adjuk fel a készületet, egyre jobban már közel van az Úr, és ezen örvendezünk. De hogy a karácsony öröme hol is kezdődik, sokat elmérkedek ezen így a szívemben, és számomra a karácsony öröme az a mennyben kezdődik, az Atya szívében. Hiszen keveset gondolunk a mennyei Atyára, de ő az, akitől ajándékba kapjuk az ő szent fiát, Jézust. Ezen a héten jó, hogyha belépünk a Szent Háromság jelenlétébe, a Szent Háromság szeretetébe, és a Szent Háromság örömébe, és szemléljük azt, hogy hogyan határozza el a mennyei Atya, hogy az ő legdrágábbat adja nekünk, a legnagyobb ajándékot, az ő végtelenül szeretett fiát. És hogy ő annyira szeret minket, téged, engem, hogy azt mondja, hogy nézd, nekem ő van a Szent Fiam, és hogy én ezt neked adom, a te megváltásodra, a te szabadításodra, hogy elküldöm fiamat, hogy egy legyen veled, mert hogy én ennyire szeretlek. És hogy az örvendezésünk oka ez, hogy a mennyei Atya annyira szeret bennünket, hogy elküldi az ő fiát. És megállhatunk egy kicsit ezen a héten, hogy szemléljük ezt a kitörő örömét a mennyei Atyának, és hogy ebbe az örömbe beléphetünk. Az, hogy belépjek az Atya örömébe, mert ez lesz az örök életünk is, ez nem a mindennapi problémáim nagyságától, vagy mértékétől, meglététől, vagy nem lététől függ. Mert az mindig van. Tehát szenvedés, betegség, gondok, problémák. Ez az életünk része. Ha azt mondom, hogy hát ez nagyon szép dolog, de hát hogy lépjek be, mikor ez is bánt, az is bánt, ez a gondom, az a gondom. Hát ezekkel együtt lépjünk be az Atya örömébe. Mert ha azt várom, hogy ezek elmúljanak, akkor az soha nem fog megtörténni. De hogy pont nagyon fontos, hogy az adventben a szívünket, a fókuszunkat, a napi gondjainkról, a problémáinkról, a kudarcainkról, önmagunkról emeljük tekintetünket az Istenre, a mennyei Atyára. És akkor, ha belépünk ebbe a szeretetbe, belépünk ebbe az örömbe, akkor ezek a gondok is alakulnak. Nem szűnnek meg, ezekkel együtt élünk. De az életünk lényege és középpontja nem a problémáink, nem a meg nem oldott gondjaink, hanem az, hogy az Istenhez tartozom, és hogy a mennyei Atya szeret engem, és hogy meghívott, hogy egy örök életet töltsek majd vele, és ez az örök élet itt kezdődik. És hogy így tudjuk, ahhoz, hogy itt a Földön bírjuk hordozni a gondjainkat, mennyire fontos, hogy rá tudjuk emelni a tekintetünket, de legfőképp a szívünket a mennyei Atyára, és az ő szeretetében éljünk. Tehát, hogy a mi valós életünk az ott van az Atya szívében. Ez a valóság. És amikor imádkozom, akkor ebbe lépek be igazából, az Atya örömébe, az Atya szeretetébe. És a karácsony misztériuma itt kezdődik, az Atya szívében. Egy szemléljem ezt. És aztán szemlélhetem, ahogy elküldi az Atya a Szent Fiát, és ahogy megfogan Máriában. És ahogy Máriában Jézus megtestesül, micsoda öröm tölti el Máriát, amikor Jézus megfogan benne. Milyen gyönyörű Mária adventje. És hogy ez az öröm akkora nagy Máriában, hogy elmegy Erzsébethez. Biztos, hogy volt izgatottság is, volt egy kis félelem is lehetett benne. De hogy mekkora öröme lehetett Máriának. Hát minden zsidó lány erre vágyott, hogy ő lehessen a messiásnak, a megváltónak az édesanyja. Látjuk is a Magnifikátba, hogy ez a Máriának a hála éneke, öröm éneke. Ezen a héten fontos, hogy Máriát is szemléljem, és az ő örömében részt vegyek, hogy együtt énekelhetem Máriával, a magasztalja lelkem az Urat, mert ekkora nagy dolgot cselekedett. De az Isten nem csak Máriával cselekszik nagy dolgokat, hanem az én életemben is hasonló dolgokat akar cselekedni. Jézus az én szívemben is meg akar születni. Az én testvérem akar lenni, hisz a Jézus születésével mindnyájan testvérek vagyunk, egy atyánk van, és Jézus a mi nagy testvérünk, a testvérünk lesz. Ezt ünnepeljük. Megrendítő az Istennek ez a örömteli leereszkedése, mérhetetlen, ingyenes szeretete, mert hogy ezt így nem érdemeljük ki, és nem érdem kérdése, hanem hogy ő adja magát, szüntelenül adja magát. Ezt a hetet Máriával járhatom. Mária örömében lehetek én is. És ezt az örömöt ne tartsam meg, hanem én is adjam tovább a környezetemnek. Vigyem el ott, ahol éppen nincsen, ott, ahol éppen kétségbeesés van, szomorúság. Tudjuk ezt a reményt vinni. Ferenc pápa a remény zarándukai szentévet nyitja meg december 29-én. Ez nagyon szorosan összekapcsolódik, hogy igen, nekünk van örömünk, van reményünk, ezért tudunk örülni. Úgyhogy ezzel az örömöt legyenünk a szívünkben, így készüljünk karácsony ünnepére. És a legnagyobb ajándék, amit kapunk, az Jézus maga. És a készület az, hogy helye legyen a szívemben, hogy be tudjam fogadni. És karácsonykor a legnagyobb öröm vasárnapja, amikor találkozhatok a kisdeddel, a kisded mosolyával, a kisded örömével. Engedjem őt egészen közel magamhoz. Merjem a karjaimba venni, mint Mária. Hogy éljük át valóságosan karácsonyt, menjünk oda a barlanghoz. Merjünk közel menni, merjük átölelni Máriát, Józsefet, a kisdedet. Nem kell nézni, hogy szennyesek vagyunk, vagy milyen a ruhánk, mennyire készültünk elő, csak menjünk, úgy, mint a pásztorok. Mikor az angyal meghirdette nekik, akkor nem mondta, hogy hát figyeljetek, elég tiszták vagytok, elég szentek, elég tökéletesek, ha ez megvan, akkor mehettek a barlanghoz, hanem nagy örömet hirdettek, és hogy találtok egy kisdedet. Szóval, hogy úgy megyünk Jézushoz, ahogy vagyunk, készítjük a szívünket, de hogy soha nem lesz annyira szép, tiszta, mennyire vágyunk, hogy az legyen. Hanem úgy megyünk, akik vagyunk, ahogy vagyunk, így adjuk mi is magunkat neki oda. Mert ez nagyon fontos, hogy karácsonykor őt befogadjam a szívembe, de hogy én is adjam magamat neki, mert ez a legtöbb, amit Istennek adhatok. És hogy ez ki is fejeződjön az életemben, a mindennapjaimban, és abban, ahogy ezt megélem. Egy nagyon szép imát szeretnék most felolvasni, ami ezzel kapcsolatos. Ó Jézus, ahogy Máriában éltél, és benne testé lettél, úgy élj bennem is most. Légy bennem is testé. Te gondolkozz bennem. Te imádkozz bennem. Te szeress én bennem. Te szenvedj én bennem. Te nézz a szememmel, te beszélj a számmal, cselekedj kezemmel, működj én általam. Téged szolgáljon kezem, téged vigyenek lábaim. Amerre jársz a földön, téged szolgáljon kezem, hogy a Szentlélek által hazajussunk atyánkhoz, Istenhez, aki minden a mindenekben. Amen.
Nagyon szépen köszönöm a gondolataidat, hogy megosztottad velünk az öröm vasárnapjával kapcsolatban. Azt tudjuk a múltkori adásból, hogy te Erdélyben születtél, és onnan származol. Hogyha esetleg mesélnél nekünk egy kicsit az erdélyi karácsonyokról.
Én még a kommunizmus legkeményebb éveiben voltam gyermek, fiatal, és az akkori karácsonyokról tudok mesélni. Azt gondolom, hogy ma egész más Erdélyben is a karácsony. Jó rá visszagondolni. Egy nagyon más világban éltünk még akkoriban. Akkoriban a téli szünet nálunk 3 hét volt, mert hogy nagy telek voltak, nagy havazások, hideg, és hogy az iskolákat ne kelljen fűteni, gazdaságos szempontból volt mindig hosszú a téli szünet. Nem volt még őszi szünet, de hogy az mindig ilyen 3 hét volt, úgyhogy nagyon szerettük, mert akár Kolozsváron, akár Székelyföldön sokat szánkoztunk mi gyerekek télen, és hogy olyan igazi telek voltak. Például emlékszem, hogy egyik télen nagyszüleimnél mindig ugye disznóvágás volt, ilyen szép nagy porta volt, és az nagyon sokat számított, ha volt disznó, mert az üzletben kevés hús volt, és akkor a disznóvágás volt, hogy el kellett halasztani, mert emlékszem, hogy mínusz 28, mínusz 30 fok volt. Nem tudom, nem voltak ilyen vészhírek, hogy nem tudom, ilyen extrém hideg következik, meg ilyen, teljesen normálisan működött az élet mínusz 30 fokban. Gyalog mentünk, messze laktunk az iskolától, akkor mindenki csizmájára húzott valami zoknikat, meg mindent, amikor tiszta jég lett egész Kolozsvár. Szóval, hogy hát élveztük, hát nagyon élveztük mi gyerekek ezt az időszakot. Én nagyon szeretem a telet mai napig, már most is voltunk szánkozni a nővértársammal. Hát akkoriban ilyen adventi koszorú egyedül csak a templomba volt. Az advent nem volt ilyen fesztiválos, sokkal inkább ez a csendes bűnbánati, és csak a templomon belül volt. Van nagyon szép része is ennek, hogy egy egész város együtt gyújtjuk meg ugye az adventi gyertyát, ilyen nem volt, nem létezett. Csak a templomba volt mindig. Aztán nagyon kedves emlék a Szent Miklós, a Mikulás, azt úgy mindig nagyon vártuk. A Mikulás is gazdag volt a mi családunkban. Emlékszem, egyik évben a gazdák, hogy okosan magyar játékot kaptuk meg, ami nagy-nagy szó volt, és akkor azon nagyon szerettünk játszani. Aztán a karácsony az mindig úgy volt, hogy mi mentünk a pásztorjátékra. Legtöbbször aktívan részt vettünk benne, tehát hogy valamilyen szerepeltünk a pásztorjátékban, és akkor addig anyukámmal feldíszítette a fát, és akkor mire hazajöttünk, sok ajándék volt. Az éjféli szentmise volt így a karácsonynak a csúcsa, és akkor együtt lementünk éjfélkor a Szent Mihály templomba, ami a város központjában volt, mi meg a város szélén laktunk, de azt így mindig gyalog mentünk, gyalog jöttünk. Volt annak egy varázsa, hogy éjszaka, ilyen másfél-két órás gyaloglás, mert messze van, volt ennek egy varázsa, hogy így a nagyváros szívében éjszaka is, és csak a keresztények mentek. Volt annak a karácsonyi misének egy nemzetösszetartó varázsa is. Különös volt a 89-es karácsony Kolozsváron, mert akkor történt pont a forradalom, és hát nem tudom, csak a Jóisten őrzött meg minket, hogy akkor is ugyanígy mentünk gyalog. Nem mondta anyukám, hogy most ne menjünk, mert van valami, mentünk ugyanúgy, nem sokan voltak az utcán, hogy megőrzött a Jóisten, és szépen hazaértünk, de azért az egy ilyen, hát nem is tudom, azért picit félelmetesebb volt. Ja, aztán az ifjúsági közösségben nagyon jó karácsonyokat tartottunk, mindig az őrangyalos játszottuk a közösségbe is, akkor egy idő után én az osztályba is bevezettem az iskolába. Jártunk Roráti misékre, egy pár osztálytársamat befűztem. De ugye kommunizmus volt, tehát ezt hozzá kell tenni, hogy nem nagyon szabadott templomba menni, vagy nem volt ez olyan dicsőség, tehát hogy ilyen titokba mentünk többen. Több osztálytársal mentünk a Roráti misékre. Az is jó volt, meg így ez az őrangyalos, de hát ezt nagyon élveztük, szóval az mindig nagy élmény volt, amikor aztán így karácsony tájékán összejöttünk, és akkor kikit húzott ki, és akkor megajándékoztuk valami egyszerű dologgal egymást. A bájgli sütés, a hájas tészta sütés, ez nem maradhatott el karácsonykor. Édesem rendkívül finom bájlit tud sütni, és a hájas tésztát borral, jó, ez mindig nagyon finom volt. Ma már ritkán sütnek igazi hájas tésztát. És arra is emlékszem, hogy anyukám föltette a szekrény tetejére, és akkor én már volt, hogy ünnep előtt a székre fölálltam, hogy egyet-egyet ellopjak. Ezek azért így fontosak. Aztán ugye mivel Kolozsvárnak 80%-a román ajkú, 20%-a magyar ajkú, román millióben nevelkedtünk. Például nagyon szép a románoknál ez a kolindálás, tehát hogy mennek kolindálni, nagyon nagy hagyomány. Mennek meghirdetni Jézus születését, kántálni. És akkor mi is mindig mentünk kántálni, tehát hogy ez nagyon szép, hogy elmennek a fiúk, meg gyerekek, fiatalok, tehát, hogy nem mi nálunk nem Betlehem ez, hanem kántálni, és karácsonyi énekeket énekelnek. Ez így a szenteste szokás legjobban. Ez annyira szép, és akkor hát mi egy panel, 10 emeletes panelban laktunk, ugye egyik porta magyar, másik román, és akkor odaállnak az ajtod elé, de nem nyitjuk ki mindjárt az ajtót, megvárjuk, hogy jó, énekeljenek. Nagyon-nagyon szépek a román karácsonyi énekek is, a magyarok is, szóval ez egy olyan szép, mindig olyan, hogy most is jó így rágondolni, hogy ez a kántálás ma is nagyon élő hagyomány, úgyhogy azt is nagyon-nagyon szerettünk, hogy mentünk kántálni, meg idősekhez mentünk, meglátogatni. Nagyon fontos volt így ezt is, hogy a magányosokhoz elmenni, kántálni nekik, meghirdetni Jézus születését. Szóval sok-sok ilyen mozaik kocka, ha így visszagondolok, így jelenik meg a szívem előtt, a szemem előtt, és jó ezekre visszagondolni.
És ezek egyé is olvadtak az életedben, ahogy elnézel, mert hoztad magaddal azt, hogy Isten előtt mindenki egyforma, legyen az román, magyar, szlovák, német, francia, bárki, Isten előtt mindenki egyforma, és azt is magaddal hoztad, hogy mindenkihez oda kell fordulni, és nem csak karácsonykor.
Hanem azért minden napján. Minden nap karácsony lehet. Jézus minden nap meg akar születni a szívemben, minden nap akar velem találkozni, és ha belegondolunk, hogy maga a Szent Mise, az egy élő karácsony, mert hogy Jézus minden nap megszületik ott, az átváltoztatás szavaiban, a pap kezében, az eukarisztia, az maga Krisztus teste. Jézus a Szent Misében minden nap megszületik, megtestesül, és amikor magamhoz veszem, a szívem a Betlehem, a jászol, és ott megszületik az én szívemben is. Nagyon-nagyon szoros kapcsolat van az eukarisztia és karácsony misztériuma között. Igazából kettő egy elválaszthatatlan. Minden szent áldozásba gondolhatok arra, hogy most nekem karácsony van.
És az Isten megadja nekünk, hogy akár minden nap is elmenjünk hozzá, és
igen. Igen. Így van. Igen. És ő adja magát.
Nagyon szépen köszönöm. Áldott karácsonyt kívánok neked, szeretteidnek, és az otthon lakóinak, és minden nővérnek itt a közösségben, itt Széchenyben.
Köszönöm szépen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, Takács Mária Clarissa, ferences szegénygondozó nővérrel beszélgettünk az elmúlt közel fél órában. További szép napot és jó rádiózást kívánva, búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott összeállításunkat hétfő hajnalban 0 óra 5 perctől és szombaton 20 óra 35 perctől megismételjük.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.